a keresztjének társadalmi felelősség vállalásának fontosságára hívja fel a figyelmet június 22-én a Csongrád megyei Kübekházán a Nemzeti Evangelizáció. A részletekről Molnár Róbert főszervezőt, a település polgármesterét kérdeztük. Először is a rendezvény nevének értelmezését kérném tőled. Mitől lesz egy evangelizáció nemzeti?
Jaj, hát ezt már annyian megkérdezik tőlem, főleg ebben a mai világunkban, amikor egy kicsit ugye a nemzeti szó az elértéktelenedik, vagy túl sok mindenre használjuk, mondjuk a nemzeti dohányboltra. Hogy mitől nemzeti egy evangelizáció? Én úgy gondolom, hogy minden evangelizáció nemzeti. Ez nagyon-nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hiszen a nemzetet szólítja meg Isten az evangéliummal. Azonban, amikor ezt kitaláltuk nagyon sok évvel ezelőtt, ezt az evangelizációt, és a nemzeti szót adtuk neki, akkor számomra, meg a barátaim, akikkel lejöttünk imádkozni és beszélgetni arról, hogy hogy is mint legyen, vetődött fel ez a dolog, és úgy láttuk, úgy éreztük, hogy Isten erre rányomta az engedélyező pecsétjét, hogy miért domborítjuk ki azt, hogy nemzeti. Hát azért, mert nagyon fontos, hogy a hívők jól gondolkodjanak a nemzet, a társadalom életéről, sorsáról is. Nagyon sokan úgy vélik ma a keresztények, és komoly keresztények közül is, hogy a kereszténység az a gyülekezetben való létet jelenti, hogy ott megéljük az Istennel való kapcsolatot, a testvérekkel találkozunk, együtt imádkozunk, bibliakörbe járunk, vagy még házi csoport is van, ami nagyon-nagyon jó dolog, és én ezt támogatom, mi is gyakoroljuk ezt. De nem megy kifele az evangélium a társadalomba bele, a világba bele ezáltal, hogy mi húzunk magunk köré egy kört, vagy építünk egy gyönyörű szép templomot vastag kőfallal. Én úgy gondolom, hogy az evangéliumnak, és ez a csodálatos az Isten országába, hogy bennünket, embereket használ az ő munkájához, és a mi feladatunk az, hogy ezt az evangéliumot, ezt a kincset, ezt az ajándékot, amit tőle kaptunk, ezt az ajándékot mi kivigyük a világba, megosszuk azokkal, akik talán soha nem hallottak róla. Tehát nem megdöbbentő, hogy az én nagyapámnak, amikor én megtértem, 93 éves volt, és 93 éves koráig kellett várnia arra, hogy valaki elvigye hozzá az evangéliumot. Vagy nekem 32 évig kellett arra várnom, hogy valaki olyan tűzzel és olyan erővel képviselje az Isten országát és az Isten ügyét, meg az evangéliumot mondja, hogy én megértsem abból, hol ott ültem valláskárosult emberként a templomba. Tehát a nemzeti szót azért tartottuk hangsúlyosnak, és a mai napig is hangsúlyosnak, hogy a keresztények társadalmi felelősségéről szeretnénk itt beszélni. Beszélünk az Isten szeretetéről, beszélünk arra, hogy Jézus ebben mit vitt véghez a jó atya a kereszten, és Jézus mit vállalt helyettünk, miattunk, értünk. De beszélni fogunk sok-sok ószövetségi ige által arról, hogy Isten hogyan avatkozott be egy társadalom, egy nép, egy közösség, egy ember életébe a hűséges, neki odaszánt élő emberek folytán, vagy azok által. Mert az Istennek van lehetőség és hatalma arra, hogy közvetlenül is egy lehelletébe kerül, és itt nagy ébredés van, de mégis azt látjuk kidomborodni a Szentírásból, a Bibliából, hogy Isten koronként mindig gondoskodott arról, hogy valaki az ő képviseletébe menjen, és bizony-bizony sokszor a széllel szembe. És én úgy gondolom, hogy a világ az elmúlt 2000 évben, vagy 3000, vagy 4000, vagy 5000 évben sem változott túl sokat. Az ember ugyanolyan nyomorult, bűnös, kárhozatra méltó, és nekünk ugyanúgy ma is, mint ahogy csinálták a proféták, meg a hithősei, meg a nagy hithősök, akiket ismerünk, nekünk ugyanazt kellene ma is csinálnunk, és nem a fallal körbezárt templomban megélni csak a hitünket. Hangsúlyozom, fontos, de úgy gondolom, hogy a mi hitünk végállomása nem a templom, hanem a mennyország, és addig bizony-bizony, amíg odáig eljutunk, addig nagyon sok embert kéne megmentenünk, mert lehet azt azért látni, hogy a templomaink üresek sajnos, a kórházaink meg tele vannak. És hiányoznak a keresztények a kórházmisszióból, a börtönmisszióból, az alkoholmentő misszióból, hiányoznak a társadalomból. És mi ezen a napon, június 22-én szombaton 9:30-tól Kübekháza főterén pontosan erről szeretnénk beszélni. És erről szeretnénk tanítást hallani olyan emberektől, akik nem csak lelkipásztorok, hanem akik gyakorolják a hitüket a hétköznapok sorába. És nagyon fontos, hogy életszaga legyen a kereszténységnek, ne hullaszaga legyen, hanem életszaga legyen. És ezt azért tartjuk fontosnak, hogy egy-egy ilyen rendezvényt tartsunk egy falu főterén, kizökkenve a tényleg a kőfalak építette hűvös és kényelemből, és egy kicsit ilyen félnomádiasan, de azért mégis kulturáltan halljuk az Isten igét, szokatlan helyen, szokatlan módon, egy ilyen kicsit tábori körülmények között, de olyan lelkészek, olyan lelkemberek által, akik tüzesek. Mert tudod, hogy van ez, hogy csak a tűz tud tüzet gyújtani, a langyos víz nem. De. És erre lenne szükség a kereszténységünknek, hogy tüzet kapjon, lángra kapjon, és ezért kérjük a címe és ennek a rendezvénynek, hogy a tüzedet add, Uram.
Mindjárt beszélünk a témáról, meg a címről, csak egy kérdés meg hagy szúrjuk be ahhoz, amit elmondtál, hogy jól értem akkor, hogy a nemzeti evangelizációnak a célja az lenne, hogy személyenként az egyes résztvevőket hozza tűzbe, és érezzék a résztvevők a társadalmi felelősségvállalás fontosságát a kereszténységükben, és ők maguk találják meg a saját életükben, hogy hol tudnának a társadalomban aktívabban keresztényként jelen lenni. Tehát nem egy lelkész továbbképzés, nem egy pártgyűlés, hanem az egyes személyeket akarjátok itt megerősíteni, ha jól értem, amit elmondtál.
Tökéletesen érted, úgyhogy ez az összefoglalás annak, amit elmondtam hosszabban. Pontosan erről van szó. Hát önmaga, mit jelent az, hogy egyház? Az egyház az az élőkövek, a Krisztusnak a teste, a gyülekezet tagjai, a hívő emberek, de hogyha a hívő emberek langyosak, akkor hogy lenne tűz az egyházba? Tehát először Isten szól az igéje által hozzám az egyhez, és azt akarja az Isten az ő igéjével, az egynek szóló igéjével, hogy tüzet kapjon, és ez a tűz teremjen sok-sok kis újabb tüzeket, újabb kis mécsesek gyújjanak lángra, újabb kis gyertyafények legyenek, tűzoszlopok legyenek, és hogyha ezeknek a fénye összeér a társadalomban, mert hűségesek vagyunk egyként az Isten dolgaihoz, és a másik is, akik megismerik általam, akkor lehet ébredés. Amikor mi hűségesen továbbadjuk, és nem zárjuk el a kegyelemnek az útját mások felé. Önmagában nem a szép templom fogja keresztényé tenni az országot, nem a gyönyörű ceremónia, amiket időnként látunk évfordulók kapcsán, hanem az, hogyha hűségesen képviseljük a hétköznapok sorában az Isten országát. Úgyhogy én polgármesterként, bár így lenne, mindig hűségesen megélem a Krisztust, és akik látnak engem, azok azt mondják, hogy én is olyan akarok lenni, mert látják rajtam a szeretetet, látják rajtam a szenvedét, látják rajtam azt, hogy szeretem az embert, mert fontosnak tartom őket, és hidd el, hogy ez sokkal ragadósabb, hogy a személyes életpélda, mint hogy én egy szent klopfolót vennék a kezembe, és ütögetném a Márk evangéliumával az embernek a fejét, vagy a Zsoltárok könyvével. És ez hiányzik ma az egyházból, mindegyikből, tehát a katolikusból is, meg a protestánsakból is, a személyes életpéldák, amikre jó lenne, hogy fölnézni. Hiányoznak most butaságot mondok, a Martin Luther Kingek, a Bonhoefferek, de nem kell ilyen nagyba gondolkodni. A hétköznapi hősök hiányoznak az életünkből, akikre föltekinthetnénk. És ezért vagyunk ilyen kicsit elkámpicsorodva, mert annyi rosszat látunk a világban, az országban, a világban, és nem látjuk a jó példákat. Hiányoznak a jó példák az országban, a pozitív példák, akiket így lehetne követni, akiknek jó lenne a táborába tartozni emberekként, és mi így vagyunk teremtve. Hát Jézusnak is ott volt a tanítványok, a kicsik, a nagyok, a még nagyobb a 70-ek csoportja, és hát ezek egymást is ápolgatták, tanítgatták, pásztorolgatták, és ez lenne a mai feladat is, hogy nem csak vasárnaponként a gyülekezetbe találkozni, hanem hétköznapok sorában világfiaival is megosztani, hogy képzeld, mi történt velem, vagy oda menni a haldoklóhoz, a gyászolóhoz, hogy ez hiányzik belőlünk, és akkor kapunk tüzet, hogyha mi leküzdjük a kényelmi komfortzónánkat. Akkor lesz tűz. A kényelmes keresztény fotelből üléshez nem szokott az Isten tüzet adni, de a hűséghez igen. A hűséges képviselethez, amikor azt mondom, hogy csinálom annak ellenére, hogy bocsánat, kiköpöm a pejslimet, olyan fáradt vagyok. És megyek és teszem, és rájöttem az én életembe, hogy sokszor az ördög úgy tántorított el egy-egy szolgálattól, hogy olyan fáradt vagyok. És amikor azt mondtam, de hát engem oda hívtak, én nekem oda mennem kell, fölálltam, és amikor fölálltam a fotelemből, elindultam, mire odaértem, megkaptam az erőt. De előre nem adja az erőt az Úr, hanem amikor fölállunk és elhatározok, Uram, én megyek, nem azzal foglalkozom, hogy mi van velem, hanem azzal foglalkozom, hogy mit adtál nekem. és megyek, és teszem, és csinálom. És ez a tűz, amikor legyőzöm először magamat, és amikor Jézus hív, akkor megyek. És már akkor kész vagyok nem magammal foglalkozni, hanem az üggyel. Egyébként nagyon érdekes, mondhatok még egy mondatot?
Persze, hallgatunk.
Nagyon sokáig azt éreztem, hogy nem kell csinálnunk már ezt. Tavaly évben nem csináltam ezt. Nagyon elfáradtam. A hívő életemnek is megújulása volt szüksége. És idén voltam egy misszióban, Dél-Afrikában. 2 évente szoktunk ide kijárni. És tudod, azt mondta a lelkész, aki az első alkalmat tartotta, hogy milyen keresztény vagy te. Hány embert mentettél meg az elmúlt 2 hónapban? És amikor azt mondta a következő mondatában, hogy ha egyet csak, akkor te nem vagy keresztény. Úgy képzeld el, hogy ott voltunk 7000 a teremben, megállt a levegő, és mindannyian bűnvallást kellett tennünk, mert rájöttünk arra, hogy nem mentettünk meg az elmúlt 2 hónapban egy embert sem. És képesek vagyunk azt mondani, hogy keresztények vagyunk. Megszokásból, a keresztvíz által, a konfirmáció által, de hiányzik belőlünk az embermentő szeretet. És ezt kell megértenünk nekünk keresztényeknek, hogy nem mentünk embert, nem vagyunk keresztények. És a szívembe hatolt. És képzeld el, amikor már nem csak én hallom, hogy evangelizációt kell szerveznem, hanem a csoportban ott voltunk 12-en, és mindenki mondta, hogy Robi, ezt neked szólik, meg kell csinálnod. Akkor azt mondtam, hogy akkor nem foglalkozom magammal, nem csinálom, és nem tudom, hogy lesz, mert pénzem nincs rá. És nagyon sok pénzbe kerül egy ilyen alkalom, mert leszünk 600-an most. És meg kell ebédeltetni őket, hogy ki ne dőljenek az úton. Ez is parancs. Tehát papolhatok én az Isten szeretetéről, hogyha nem adok neki egy tál ennivalót. Eljön Torontóból, meg eljön 800 kilométerről. És azt értette meg, Uram, a hit az az, hogy azt is elhiszem, amit nem látok, és ma egy filléren nincs hozzá, de Uram, megyek, elindulok és csinálom. És tudod, mi a megdöbbentő? Hazamegyek ma délután, kinyitom a postaládámat, benne van egy boríték, a Robinak ez van ráírva, egy igevers, és azt írja, hogy neked. És tudtam, hogy Isten az evangelizációra biztatott valakit, név nélkül, nem tudom, hogy ki küldte, 40 000 forintot berakott a postaládámba. Szóval úgy meg tud szégyeníteni az Úr minden nap, hogy én a hitetlen, aki írt jó pár könyvet, vagy 6 könyvet írtam a buzgó hitvallást, hogy szálljuk oda az életünket, és akkor, amikor látom azt, hogy a gyakorlat életemben meg olyan nyomorult vagyok, hogy magamból indulok ki, meg magam körül forgok, és nem tudom azt, hogy hát az Úr adja, akkor megad hozzám mindent, hogy értsd már meg, Molnár Robert, 15 év az Úrral jársz, hogy megad mindent az Úr, amire szükséged van, csak indulj el, kérd el, és tedd azt, amit kér tőled az Úr, és minden más megadatik. Úgyhogy ma is nagyon-nagyon megszégyenültem, meg az elmúlt napok sorában rengetegszer, hogy Uram, itt van hatalmad, én kis hitű, féltem, hogy mint lesz, és még most is, hogy lesz, és közben az Úr ilyen dolgokkal megszégyenít.
Ha beszélünk azokról, akik szolgálatot tesznek majd Kübekházán, és hagyj emeljek ki előre valakit, akinek a története azt hiszem, hogy jól kapcsolódik ahhoz, amiről az előbb beszéltél. Ő nem más, mint Márton Mónika, és az ő története olvasható a Nemzeti Evangelizáció Facebook oldalán is. Kérlek, hogy meséld el a hallgatóinknak az ő történetét röviden, hogyha megtennéd.
Egy döbbenetes történet. Jó pár évvel ezelőtt ez a család éli a keresztény, idézőjelben mondva, keresztény vallásos életét a gyülekezetbe. És odalép hozzá valaki, hogy te hallottatok ti már Bódis Miklósról? És mondják, hogy hát nem. És elküldött nekik egy linket, egy YouTube linket, ahol Bódis Miklós tüzesen prédikál, és nagyon megérintette az ő szívüket. És valahogy elkezdett ez a kemény, vallásos szív olvadni. És elkezdték hallgatni Bódis szolgálatát, és ugye az YouTube földobta azokat a szolgálatokat, akik valamilyen utómódon kapcsolódtak hozzá, és egyszer csak Miklós beszél arról, hogy hát ő jár Kübekházára evangelizálni, ott van egy olyan lelki alkalom, ahol a szent lelket mindig lehet megérezni, meg minden, és hát azt mondták ezek, hogy menni kell, hogy eljönnek erre. És ebbe belenyugodtak, hogy mennek, kis családjukkal fölpakolnak, meg minden, és hirtelen egy csomó probléma adódott. Minden összekavarodott. Olyan zűrzavar volt, hogy azt mondták, hát, hogy nem tudnak elmenni, hát minden összejött. Aztán még valaki mondja is neked, ti elmentek, ilyenkor cseresznye szezonban, hát rátok rohadt a cseresznye, ebből éltek, ott van a 2 hektár cseresznyésetek, nem fogtok boldogulni, meg minden. És tele volt a fejük mindennel, jött minden irányból a lebeszélés, meg az ellehetetlenítés, és ők elhatározták egy ponton azt mondták, hogy nem. Annyira sok kavarás van körülöttük, hogy ez már biztos azért van, mert hogy ott valamit készít nekik az úr, és azt mondták, mennek. És bepakoltak úgy, hogy nem is regisztráltak az alkalomra, idejöttek éjszaka, találkozom velük a főtéren, kérdezem, hogy hát mi van velük, és mondják, hogy innen jöttek, magyar Décsről, és azt se tudtam, hol van, és mondom, hát foglaltak valószínűleg, nincs szállások, na akkor gyorsan kiürítettünk egy helyet, ott letudtak, de ennyien nem fértek el, akkor ott letudtak zuhanyozni, kettőjük a kocsiba aludt, a másik három bent a szobába. Na, szumma szumárom, legyőzték a gravitációt, és az ördögnek a lebeszélő, elletetlenítő, félelemgerjesztő szolgáltat, mi lesz majd, akkor nem lesz pénz, mert nem lesz cseresznye. És ennek ellenére jönnek, és leülnek, és hallgatják az egész szolgálatot, és amikor Veres Efraim, a baptista lelkész elkezd prédikálni, az asszony sírva fakad, végig sírja az egész szolgálatát, és a végén, amikor döntésre hívnak, mindig csinálunk ilyet, akkor föláll a lányával, sírva, leborulnak az úr elé, és átadják az életüket. És hazaérnek, és a cseresznye nem rohadt le, és diga termés azóta is, és ők olyan hálásak, és most is jönnek heten, és hoznak még másik embereket is, mert él bennük a tűz. Hát Isten nem kér többet, csak annyit, hogy amit mi kaptunk, adjuk tovább. És amikor átadjuk, akkor lángra kap egy kicsit az a mécses, ami ég bennünk. Ha másoknak is lángra adjuk, akkor már nagyobb lánggal ég. Aztán még nagyobban, és elképesztő ébredés lehet egy ember hite által is. Én világi emberként, nem tudom, ezt meséltem-e már neked, Egyesült Államokban töltöttem több időt, világi emberként politikai kampányokat tanulmányoztam, és meghívott egyszer egy hívő házaspár őhozzájuk egy kerti partira. Nem nagyon beszéltek Istenről, de láttam a szeretetet rajtuk, meg minden, úgyhogy nagyon, nagyon belém ívódott a dolog, de nem is az, ami ott történt leginkább, vagy amiről beszélgettünk, hanem az, ami történt velem. Hintázok a széken, és nekiborultam az egyik bokruknak, amiből ezernyi Szent János bogár jött elő. És annyi Szent János bogár volt, kérdeztem is, hogy mi ez, és hát mondják Szent János bogár. Én a falusi parasz gyerek, még nem láttam Kübekházán Szent János bogarát, de New York mellett igen. És elmúlt 11 néhány év, és akkor jöttem rá ennek a képre, mit üzen? Hát, hogy valahogy nekünk is ilyeneknek kéne lenni, hogyha Isten megrázza a bokrot, akkor nekünk a bokrok alján lévő Parányi Szent János bogaraknak ki kell repülnünk. És amikor ezek a Szent János bogarak kirepültek, olyan fényük volt, hogy fényárba úszott az egész buxus. És nem ez kéne az egyháznak. Vonzóbb lenne, mint a papolás, hogyha lángba borítanánk, hogyha a mi kis fényünket hozzáadnánk, és hogyha Isten át tudna rajtunk világítani, és mint a prizma megtörne rajtunk, és mint a Szent János bogarak, apró kis jószág, de világít, és összeér a fény, és ott van minden, ott van a fény világosság a sötétbe. Hát valahogy én így képzelem el a keresztény életet, hogy én egyre kisebb legyek. Trausti zenén azt mondta, hogy a keresztényeknek úgy kell nőni, mint a tehén farka lefelé, és egyre nagyobb legyen bennem az Isten. És ez mindig csak így működik. Ha én egyre kisebb vagyok, és egyre nagyobb bennem az Isten. Csak akkor működik a dolog. Ha én nagy vagyok, akkor Isten kicsi. Ha én tudok töpörödni, összemenni, akkor Isten egyre nagyobb lesz bennem. És ez egy életprogram. Hogy az angol mondja, long life learning, élethosszig tartó tanulás. Ez nem azt jelenti, hogy egyszer kicsi leszek, és az is maradok, nem. Hajlamosak vagyunk nőni. És erre kell nekünk nagyon-nagyon vigyázni. Hogy az Isten tudjon alázatban tartani, kicsinek lenni, kicsinek maradni, és egyre nagyobb lenni az Isten. Istennek benne, bennünk lenni egyre nagyobbnak. És ez egy csodálatos program. És sok küzdéssel jár, küzdelemmel, harccal jár. Sokszor hitetlenként élem a világomat, hogy hát ezt nem lehet, Uram, ezt te nem tudod. És akkor megszégyenít, hogy igen, tudja. Csak én benne higgyek, Jézusba higgyek, és minden más megoldódik. Lehet, hogy nem úgy, ahogy én képzelem. Lehet, hogy én egy rövidebb utat képzeltem volna, és Isten egy kacskaringót ad. Vagy fordítani, egy kacskaringót képzeltem volna, és ő meg lerövidíti az egészet. Eszter könyvéről készülök a szolgálatommal, és most már úgy forra szívem, hangolódik rá az igére. Még nincs kész. Majd csak akkor, mikor odaérlek a szín szószékhez, akkor lesz kész szerintem. De ott is formálódik, hogy olyan érdekes, hogy Dánieléknek nem engedte meg, hogy ugye a pogány király asztalára egyenek. És Eszternek meg megengedte, hogy a király szépítőszereivel szépítessék egy éven keresztül, még oda jutott a Ahasvéros elé. És megengedte neki azt, hogy a király asztalára egyen. Hogy az Isten... Ne úgy képzeljük az Isten, hogy mindenkinek egy kapta fára adja meg a programot. hanem mindenkinek más-más feladatot adhat, és más-mást vár el tőle. Én tőlem mást vár el, akit kimentett a közéletből, és ismerem a közéletet, a boszorkánykonyhát. Lehet, hogy nekem az a feladatom, és ezt érzem, hogy ez a feladatom, hogy én beszéljek ezekről a közéleti dolgokról. És van, akit a kábítószerbe mentett ki, oda küld a kábítószeresek közé. Hát volt egy szolgálat során megtért egy asszony, akinek 7 abortusza volt előtte, és ő magáról mondta, hogy tömeggyilkos. És utána elment az abortusz klinikákra, és mentette azokat, akik az abortusznak a rabjai. Hát ez a csodálatos az Isten országában, meg az itteni szolgálók közül, hogy más-más háttérből jönnek, más-más habitusuk van, más-más kulturális identitásuk, töltetük van. Egy Sípos András, aki egy olyan ízesen paraszt nyelven szól, mint egy paraszt prófétát, összehasonlítani mondjuk Uzonyi Barnabással, baptista pécei lelkésze, nem lehet. És mégis egy a lélek bennünk, aki munkálkodik, vagy egy Bódis Miklós mondjuk a Rükné Kocka Andrával, aki egy nyelviskolai tulajdonos, meg igazgató, meg nyelvtanár. Nem lehet a kettőt összehasonlítani, de egy a lélek. És más-más ajándékot kaptunk, más-más látásunk van, más-másként gondolkodunk a világról, de Isten ezeket összehozza. És hát itt Kübekházán ezek fognak szolgálni, és ezekről lesz szó itt.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Molnár Róbertet, a június 22-i Kübekházi Nemzeti Evangelizáció főszervezőjét, a Csongrád megyei település polgármesterét hallották.